Mai témánk lényegében folytatása bizonyos szempontból a múlt alkalomnak. Hiszen egy hasonló példázatról van szó, a nagyvacsora példázatát gondoltuk át múlt alkalommal, és ott egy kicsit részletesebben Jézus arról beszélt, hogy ki miért utasítja vissza a meghívást, és végül ugye kikkel telik meg a menyegző. Itt viszont ebben a példázatban egy kicsit másra kerül a hangsúly. Szeretném is idézni, ugye ez Máté Evangélium a 22. fejezetében található. Hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki az ő fiának menyegzőt szerzett, és elküldte szolgáit, hogy meghívják azokat, akik a menyegzőre hivatalosak voltak, de nem akartak eljönni. Ismét küldött más szolgákat, mondván: mondjátok meg a hivatalosoknak, ímé ebédemet elkészítettem. Tulkaim és ízlelt állataim levágva vannak, és kész minden. Gyertek el a menyegzőre. De azok nem törődvén vele elmentek, az egyik a maga szántóföldjére, a másik a maga kereskedésébe. A többiek pedig megfogván az ő szolgáit bántalmazták, és megölték őket. Akkor mondta az ő szolgáinak: a menyegző ugyan készen van, de a hivatalosok nem voltak méltók. Menjetek azért a keresztutakra is, akiket csak találtok, hívjátok be a menyegzőbe, és kimenvén azok a szolgák az utakra, begyűjtötték mind, akiket csak találtak, jókat és gonoszokat egyaránt, és megtelt a menyegző vendégekkel. Tehát a példázat első részében itt láthatjuk, hogy van hasonlóság az előző példázattal, hiszen itt is arról beszél Jézus, hogy a hivatalosok nem akartak eljönni a menyegzőre, amikor már eljött az ideje. És aztán újra kérlelte őket, újra elküldött hozzájuk szolgákat, és elmondta nekik, hogy már minden kész van, gyertek el a menyegzőre. Ugye itt arra utal Krisztus ebben a példázatban, hiszen látjuk, hogy itt nem egyszerűen csak egy nagy vacsoráról van szó, hanem egy királyról beszél. Ezt mondja, hogy a király az ő fiának szerzett menyegzőt, és erre hívta meg. Először ugye azokat, akik hivatalosok voltak, tehát akik tudtak róla, és készülhettek is volna erre az alkalomra. Ugye miről is szól a példázat első fele, ki az a király, aki a menyegzőt készíti, illetve milyen menyegzőről lehet itt szó. A Jelenések könyvében is van erre utalás, majd látni fogjuk ezeket az igéket is. Tehát ugye a bárány menyegzőjéről beszél Jelenések könyve. Tehát Krisztusnak az ő népével való nagy találkozása a mennyben, az Isten országában, az a nagy öröm, amikor már újra együtt lehet menny és föld. Ez az a bizonyos menyegző. És ezt mondja itt az ige, hogy ugye Jézus példázatában, hogy ezt utasítják vissza nagyon sokan. Tehát nem az történik, hogy Isten zár ki embereket az ő országából, mert ugye nem méltók rá, majd a későbbiekben erről is lesz szó, de itt az elején még nem akarnak eljönni. Tehát fontosabbnak tartják ugye a szántóföldjüket, a kereskedésüket, ahogyan láttuk az előző példázatban is, hogy az emberek egyéb dolgokkal vannak elfoglalva, és ezek fontosabbak számukra, mint az Isten országa. Még talán arra is utalnék, azt mondja itt Jézus ebben a példázatban, ugye kétszer is mondja a király, hogy minden kész. Tehát a részemről minden kész. Én elkészítettem számotokra ezt a menyegzői alkalmat, ezt a vacsorát. És ő valóban elkészítette. Ő mindent megtett azért, hogy mi ott lehessünk. Ott van a helyünk is. Ugye régebben is úgy volt, meg még manapság is gyakorolják ezt a szokást, hogy kinek-kinek megvolt a helye, megvolt a megszabott helye. Vagy általában az ilyen nagyobb ünnepségeken. és mindenkinek elkészítette a helyet Krisztus. És azt mondta tanítványainak, hogy elmegyek és helyet készítek nektek. Tehát Jézus most mindannyiunknak készíti a helyet, mert elrendezi a bűneinket, mert alkalmassá akar tenni bennünket arra, hogy ott lehessünk. Ott van a helyünk, mindannyiunknak. Minden készen van. Csak el kellene indulnunk. És itt azt mondja Jézus, hogy azok nem törődtek vele. Tehát, hogy ez a hivatalosokról szól, tehát azokról, akik tudnak róla, ismerik Istent, tudnak róla, hogy van üdvösség, van örök élet, ismerik a Szentírást, de nem törődnek vele, hanem földi dolgaik előbbre valók. Sőt, itt még arról is beszél Jézus, hogy megfogják a szolgáit, és bántalmazták, és megölték őket. Tehát azokat a követeket, akiket küldött azért, hogy meghívják őket. Itt ugye miről beszél Jézus, hogy az evangélium hirdetőinek sokszor a történelemben ez volt a sorsa, hogy bántalmazták, megölték őket, pedig ők csak a meghívást adták át. Jót akartak, semmi rosszat nem tettek. Egy szeretetteljes hívással fordultak az emberek felé. És mégis ugye mennyire visszás dolog ez, ahogyan itt látjuk ebben a példázatban is, hogy egy hatalmas nagy kiváltság az, hogyha a király meghív valakit a fiának a menyegzőjére. Még földi értelemben is nagy kiváltság. És mekkora sértés ennek a visszautasítása. De itt nem csak ennyi történt, hogy visszautasították, hanem azokat a követeket, azokat a szolgákat, akik által a meghívást meghallották, azokat bántalmazták, sőt, meg is ölték. Tehát Jézus ezt akarja itt érzékeltetni, hogy mennyire visszás dolog az, hogy éppen azokat üldözik és bántják, akik a legfőbb jót, a jó hírt adják hírül az embereknek, és hívják erre a menyegzőre, illetve az Isten országába az embereket. És ugye itt is azt látjuk a folytatásban, hogy kiküldi a szolgáit mindenhová, ez vagy a keresztutakra, és mindenhová, hogy gyűjtsetek be mindenkit a menyegzőre. Ez lehet, hogy kicsit furcsán hangzik itt, amikor ezt mondja a példázatban, hogy begyűjtötték mind, akiket csak találtak, jókat és gonoszokat egyaránt. Nyilván nem arról van szó, hogy akkor is éppen gonosz dolgokat tettek, hanem a múltjuk ilyen volt. Tehát emberi megítélés szerint voltak közöttük nagyon súlyos bűnöket elkövető emberek is. De Isten mindenkit hív. Tehát itt arra utal Jézus, hogy minden embert, a gonoszokat is hívja. Minden emberért meghalt Krisztus, és minden embernek helye van ezen a vacsorán, és megtelt a menyegző vendégekkel. Ugye az eddigiekben azt látjuk, hogy aki nem jött el, ő saját maga döntött így, fontosabbnak tartva más dolgokat, mint az Isten országát. Visszautasította a meghívást. De a folytatásban látunk némi különbséget ugye az előző példázathoz képest, és ez is lényeges dolog, mert mindenkit begyűjtöttek ide, de még ezek között is volt probléma. Így olvassuk a folytatásban a Máté Evangélium 22. fejezetéből. Bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, látott ott egy embert, akinek nem volt menyegzői ruhája. És mondta néki, barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen menyegzői ruhád? Az pedig hallgatott. Akkor mondta a király a szolgáknak, kötözzétek meg a lábait és kezeit, és vigyétek, és vessétek őt a külső sötétségre. Ott lesz sírás és fogcsikorgatás. Mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak. Igen, elég megdöbbentő ennek a példázatnak a folytatása, mert itt nem fejeződik be azzal, hogy azért voltak, akik elfogadták a meghívást, és megkezdődhet a vacsora, hanem A király megnézi előbb a vendégeket, köszönti őket, ugye ez még manapság is így van, mielőtt elkezdődik a vacsora, köszöntik a vendégeket. Körülnézett a király. Körülnézett a vendégek között, hogy kik azok, akik eljöttek. És ezt mondja a példázatban Jézus, hogy talált egy embert, akinek nem volt menyegzői ruhája. Igen, hogyha nem tudjuk, hogy mi volt a korabeli szokás, talán itt értetlenül állunk ezelőtt, hogy hogyan várhatta volna el ezt a király, holott az utcáról hívta be az embereket, jókat és gonoszokat egyaránt. Beterelgették, hogy így mondjam, a menyegzőre az embereket. És hogyan lehetett ezt elvárni akkor, hogy legyen valakinek menyegzői ruhája? Ugye abban az időben ezt mindenki tudta, hogy az egyszerű embereknek nincsenek, ugye, hogy mondjam, ilyen alkalmi ruháik. Nézzük meg az evangéliumokat, hogy ki milyen ruhában volt. Jézusnak is egyszerű ruhája volt. Nem tartottak egy egész ruhatárat. Viszont éppen ezért, hogyha egy főember, vagy egy ilyen nagy valaki, mint a király hívott meg vendégeket, akkor gondoskodott olyan ruhákról is, ami a helyzethez, az alkalomhoz illő. Tehát kaptak ruhát is. Ugye nyilván manapság ez nem szokás, de abban az időben igen. Tehát ez hozzátartozott a vendéglátáshoz, hogy ellátják a szükséges öltözékkel. És ugye ezért olvasok itt, felteszi a kérdés, és mondta neki, barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen menyegzői ruhád, az pedig hallgatott. Na hát itt már is megérthetjük, hogy igen, ez az ember szerezhetett volna menyegzői ruhát, mert ha csak annyi történt, hogy az utcáról jött be, és persze nem volt neki alkalma, meg szegény volt, nem tudott szerezni menyegzői ruhát, akkor ezt elmondta volna. De a hallgatása utal arra, hogy nem volt kifogás. Nem tudott magyarázatot adni. És hadd olvassam ezt a pár sort a Krisztus példázatai című könyvből. Amikor a király bejött, hogy megtekintse a vendégeket, mindenkiről kiderül, hogy milyen a jelleme. A menyegző minden vendége kapott menyegzői ruhát. Ez a ruha a király ajándéka volt. A vendégek a ruha viselésével a vendéglátó iránti tiszteletüket fejezték ki. Egy ember azonban hétköznapi ruhájában jelent meg. Nem készült fel úgy, ahogy a király kívánta. A drágán vett öltözéket nem értékelte, és nem vette fel. Ezzel megsértette urát. A király, mi módon jöttél ide, holott nincsen menyegzői ruhád, kérdésére semmit sem tudott válaszolni. Hallgatásával megítélte önmagát. Hát tulajdonképpen ez egy nagyon lényeges mozzanat itt ebben a példázatban. Mert itt végül is arról beszél Jézus, hogyha az egész példázatot újra végig gondoljuk, hogy igen, az üdvösségre, az Isten országába minden embert hív Isten. Krisztus minden emberért meghalt, az egész világért. És minden embernek ad lehetőséget arra, hogy menyegzői ruhát öltsön. Mindenki felkészülhet az Isten országára Krisztus által. Jézus mindenkinek felkínálja ezt. És aki ezt nem veszi igénybe, ezt a menyegzői ruhát, aki nem fogadja el, az alkalmatlan az Isten országára. Tehát itt azokról van szó, akik elfogadták a meghívást, akik nem utasították vissza, nem mondták azt, hogy nekem fontosabb a munkám, vagy a családom, vagy sorolhatjuk, hogy mi minden. Tehát ők üdvözülni szerettek volna. De hogyan? Ugye ez a kérdés, hogy hogyan. Volt, aki alkalmasnak tartotta magát rá. Alkalmasnak tartotta a saját ruháját arra, hogy ott megjelenjen. Nem gondolt arra, hogy azt le kellene cserélni. Én úgy gondolom, hogy ez a ruha, ami ezen az emberen volt, ugye itt Jézus erről nem beszél, csak így gondoljuk csak végig, hogyha erről van szó, hogy felkínálták a ruhát, és ő nem fogadta el, akkor valószínű, hogy nem volt csúnya ez a ruha. Hogy ez valami szép ruha lehetett. Hogy ő talán erre készült is bizonyos szempontból, csak éppen a saját maga elképzelése szerint. Lehet, hogy bizonyos díszeket is rátett erre a ruhára. Ha elfogadja a menyegzői ruhát, akkor ettől meg kellett volna válnia. Akkor a többiekhez hasonlóan ugyanolyan fehér, egyszerű ruhában lehetett volna. Különleges díszek nélkül. Ő jobban ragaszkodott a sajátjához. És erre csak azért utalnék, mert sajnos mi ilyenek vagyunk nagyon sokszor, hogy úgy gondoljuk, hogy a saját jó cselekedeteink, vagy a saját érdemeink, azok fontosak, és hát azoktól mi nem válnánk meg szívesen, és nem akarunk olyan egyöntetűen, egyformák lenni, hiszen azért mi mégiscsak különbek vagyunk a másiknál, főleg azoknál, akik ugye rosszak, gonoszak, és azok is eljöhettek ide. Tehát ugye sok minden átvonulhatott ennek az embernek a gondolatain, hogy ő miért is hagyja meg a saját ruháját inkább. És akkor itt szeretnék egy kicsit részletesebben kitérni a Bibliában, hogyan is találkozunk a ruha jelképével, mert hiszen ez végig kíséri a Bibliát, ez a jelkép, kezdettől fogva. Az első bűnesettől kezdve, amikor is megnyilatkoztak a szemeik, és észrevették, hogy mezítelenek, és hogyan próbáltak ez ellen valamit tenni. Úgyhogy fügefa leveleket aggattak össze, és körülkötőket csináltak maguknak. Ez volt az ember első öltözete, első próbálkozása arra, hogy eltakarja önmagát. Igen, mikor mezítelen az ember? Ugye az ember elvesztette az ártatlanságát. Azzal, hogy Sátán területére lépett, hogy engedett a kísértőnek, kiszolgáltatta magát neki, mezítelenné vált. Kiszolgáltatottá vált, és szégyelni való dolgai lettek ettől kezdve. Mindannyiunknak vannak szégyelni való cselekedeteink, gondolataink, vágyaink, és mezítelenek vagyunk. Na de mitől véd meg az, amit mi aggatunk magunkra? Mitől véd meg bennünket? De ők is úgy gondolták, hogy hát azért majd mégiscsak eltakar valamit belőlük az a pár fügefa levél. Semmi védelmet nem jelent, ugye? Főleg ebben a kiszolgáltatott helyzetben, Sátánnal szemben, a mi kis fügefa leveleink semmit nem érnek. Tehát tényleg nagyon találó ez is, és jelképként is érzékelhető, hogy ennyi a mi igazságunk, ennyi. A fa levelek nem sokat takarnak, és nem sokat védenek bennünket. Akár hogyha dolgozunk, vagy bárhol vagyunk, ugye tudjuk, hogy mennyire nem jelent az ilyesmi védelmet. Viszont mi volt a következő öltözet, amit az első emberpár itt már kapott, tehát nem ők maguk készítették. Ezt olvassuk, és csinált az Úristen Ádámnak és az ő feleségének bőrruhákat, és felöltöztette őket. Vajon miért bőrruhákat készített, hiszen ugye Istennek lehetett volna alkalma más ruhát is készíteni, de itt ez volt az első olyan alkalom, amikor állatokat áldozott fel maga az Úr. Azért, hogy az első emberpárnak legyen ruhája, hogy befedje őket. És tulajdonképpen mondhatjuk, hogy igen, ez is ilyen kép. mert Isten mutatta be az első áldozatot. Ahhoz, hogy egy embernek legyen egy teljes öltözete bőrből, ahhoz egy állatnak meg kellett halnia. Tehát Isten mintegy ezzel már tudatta az emberrel, hogy nem védhetitek meg magatokat, majd én gondoskodom arról, hogy legyen a ti számotokra védelem. De ez vérontásba kerül. Vérontás nélkül nincs bűnbocsánat, és nincs oltalom az ember számára. És nincs öltözet. Tehát a második ruha, amiről a Biblia beszél, a bőrruha, ami állatok életébe került, és amit Isten maga készített az első emberpárnak, amivel kifejezte ezt, hogy valóban egyedül ő tudja egyrészt befedni őket, befedezni a bűneiket, másrészt megvédeni a kiszolgáltatottságukban Sátántól. Nézzük meg a következő igét is, hogy ugye beszél az ige szennyes ruháról is. Mit is jelent a szennyes ruha? Tehát, hogyha beszennyezzük magunkat, akkor ugye az általában a bűnnek a jelképe, és valamilyen bűnt követünk el, attól kell megtisztulnunk, megfehéríteni a ruhánkat, megtisztítani a ruhánkat. Egyrészt a bűnös életet jelképezi. Másrészt nem csak a láthatóan, kirívóan bűnös életet, hanem a saját igazságunkat is jelenti. Tehát amit mi jónak tartunk, csak éppen önzés, önhitség tapad hozzá. Ézsaiás könyve 64. fejezete 5. versét szeretném idézni. És mi mindnyájan olyanok voltunk, mint a tisztátalan, és mint megfertőztetett ruha minden igazságaink, és elhelvadtunk, mint a falon mindnyájan, és álnokságaink, mint a szél, hordtak el bennünket. Itt azt mondja az ige, hogy minden igazságunk olyan, mint a megfertőztetett ruha. Mert az igazságaink is önzéssel vannak megfertőztetve. Még a sokszor olyan áldozatos vagy önzetlennek tűnő szeretetet is megfertőzheti az önérdek, mint mondjuk a házastársi vagy a szülő-gyermeki kapcsolat. Ott is nagyon sokszor közbelép az érdek, hogy addig szeretem, amíg kedves hozzám, amíg büszke lehetek rá, amíg. Tehát sorolhatnánk, hogy mi minden kapcsolódik hozzá, és megfertőzi még a szeretetünket is. Igen, ezt mondja, hogy az igazságaink is olyanok, mint a megfertőztetett ruha, és az álnokságaink is, a bűneink is. Zakariás könyvében találunk egy leírást arról, hogy a prófétának megmutatta Isten a zsidó nép főpapját, ugye, aki a nép képviseletében állt Isten előtt. Mégpedig úgy, hogy ezt olvassuk, ezután megmutatta nekem Jósuát, a főpapot, aki az Úr angyala előtt állt, és a Sátánt, aki jobb keze felül állt, hogy vádolja őt. Jósua pedig szennyes ruhába volt öltöztetve, és állt az angyal előtt. És szólt, és mondta az előtt állóknak, mondván, vegyétek le róla a szennyes ruhákat, és mondta néki, lásd, levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetlek téged. Tehát ugye ez egy ószövetségi ige, és láthatjuk, hogy mennyire egyszerűen fogalmazva benne van a mi megtisztításunk, megigazításunk története. Ahogyan az Úr, ugye itt az Úr angyala tulajdonképpen Krisztus, hiszen Sátán és Krisztus a nagy küzdelemnek a fő szereplői és ellenfelei. Sátán az, aki vádolta, akkor Jósuát és vádolja az Isten népét Isten előtt. És ugye ez mondja, hogy szennyes ruhába volt öltöztetve. Ugye nyilván, amit az előbb is olvastunk, hogy minden igazságunk is meg a bűneink, és beszennyeznek bennünket. Tehát amit mi cselekszünk, a mi erőnkből, az minden szennyes és megfertőztetett ruha. Hogyan válhat csak tisztává? Itt ebben a történetben ezt olvassuk, hogy azt mondja Krisztus, vegyétek le róla a szennyes ruhákat, és azt mondja, ünnepi ruhákba öltöztetlek téged. Levettem rólad álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetlek téged. Tehát erről az átöltözésről sok helyen olvasunk az igében, hogy a bűneinket, mint egy ruhát le lehet vetni magunkról, és azt az új, tiszta ruhát, amit Krisztus ad, azt pedig felöltözni magunkra. Tehát ez az átöltöztetés, ugye itt is szerepel a tékozló fiú példázatában, amikor hazatért a fiú, ugye rongyosan és piszkosan, akkor az apa azt mondta a szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá. És húzzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábaira. És előhozván a hízottulkot vágjátok le, és együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Kezdtek azért vigadni. Ugye itt is ez volt az első, hogy hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá. Az apa nem akarta, hogy a háznép így lássa meg az ő fiát. Még itt kint átöltöztette, és úgy vitte be az ünnepi lakomára. És a mi mennyei atyánk is ezt teszi velünk. Mielőtt az Isten országába beléphetnénk, mielőtt a mennyei angyalok társaságát élvezhetnénk, bennünket is átöltöztet. Megtisztít a bűneinktől. Az Efézus beliekhez írott levélből is olvasnám a 4. fejezet 22. verséből, hogy levetkőzzétek a ma régi élet szerint való óembert, amely meg van romolva a családság kívánságai miatt. Megújuljatok pedig a ti elmétek lelke szerint, és felöltözzétek az új embert, amely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Ja, itt is egy levetkőzésről és felöltözésről van szó, és itt már egy picit közelebb hozza hozzánk, hogy ez nem csupán egy ruha, ami tőlünk független, hanem ezt mondja, hogy ami régi, önző emberi természetünket is le kell vetkőzni. Itt úgy mondja, hogy ó ember. És fel kell öltözni az új embert. Tehát, hogy a jellemünk tisztul meg és változik meg, amikor Krisztus megigazít bennünket. Tehát ugye a ruha az csak egy hasonlat, de nem tökéletes hasonlat, mert tényleg nem tartozik hozzánk igazán egy ruha. De itt ugye ezt mondja, hogy önmagunkat kell, tehát ezt mondja, az ó embert kell levetkőzni, és felöltözni egy újat. A Jelenések könyve 3. fejezetében, ezt olvassuk a 4. 5. versben, aki győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az életkönyvéből, és vallást teszek annak nevéről, az én atyám előtt és az ő angyalai előtt. Ugye ez pedig utalás arra, hogy az a ruha, az a szép ruha, az új ruha, amiről eddig szó volt, amit Józsua is kapott, az nem csak tiszta, hanem fehér. Azt mondja, hogy fehér ruhákba öltözik. Makulátlan. Azon nem lehetnek foltok. Aki győz, az fehér ruhákba öltözik. Az válik alkalmassá az Isten országára, akinek ilyenné válik a jelleme. Újra csak Jelenések könyvéből, ugye egy másik ismert igét is idéznék. Ugye Jézus felkínálja a laodiceai gyülekezetnek következőket. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenséged rúdsága. És szemgyógyító írdal kend meg a te szemeidet, hogy láss. Tehát Jézus kínálja föl számunkra, ugye nem csak a tűzben megpróbált aranyat, hanem azt mondja, hogy fehér ruhákat, tőlem vegyél fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen. És mit mond itt Jézus, mitől akar óvni bennünket? Azt mondja, ne láttassék ki a te mezítelenséged útsága. Ugye sokszor, amikor mi úgy a saját jóságunkkal próbáljuk takargatni magunkat, tehát úgy gondoljuk, hogy ellensúlyozni tudjuk a rosszat, a bűneinket azzal, hogyha jót teszünk, észre se vesszük, hogy hányszor és hányszor kilátszik a mezítelenségünk. Ha mi próbáljuk gyakorolni akár a türelmet, akár az önzetlen jó cselekedeteket, tehát bármilyen krisztusi jellemtulajdonságot, előbb vagy utóbb kilátszik a mezítelenségünk. Nem tudjuk makulátlanul, teljesen, mindenben, a saját erőmből megvalósítani Isten akaratát. Krisztust követni csak úgy lehet, hogyha Krisztust öltözzük föl valóban, Krisztus igazságát, tisztaságát. Ha ő lakik bennünk, ha ez az öltözet, ezt mondja, ez a fehér ruha, ezt elfogadjuk őtőle. Tehát, hogy itt is láthatjuk, hogy a példázatbeli emberrel ott volt a probléma, ami Laodiceánál is. Ugye, amikor a laodiceai gyülekezetről volt szó, akkor ugye láthattuk, hogy ugye Laodicea erről is híres volt, hogy ugye fekete gyapjú ruhákat készítettek. Ugye fekete bárányokat nyírtak, tehát ez nem egy festett kelme volt, hanem eredeti fekete, és ez egy nagyon drága öltözék volt, és büszkék voltak erre. És Jézus viszont fehér ruhát kínál fel nekik, illetve nekünk. Tehát, hogy ne a saját ruhánkban büszkélkedjünk, hanem fogadjuk el tőle azt, amit ő kínál. Hadd olvassak újra pár gondolatot a Krisztus példázatai című könyvből. A mennyei szövőszéken szőtt palást egyetlen szálát sem szőtték emberi elgondolás szerint. Krisztus emberi testben tökéletes jellemet alakított ki, és ezt a jellemet felkínálja nekünk. Mindazt, amire önmagunktól vagyunk képesek, beszennyezi a bűn. Isten fia azonban azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye, és ő benne nincsen bűn. Tökéletes engedelmessége által Krisztus lehetővé tette minden embernek, hogy engedelmeskedjék Isten parancsolatainak. Ha alárendeljük magunkat Krisztusnak, szívünk egyesül az ő szívével, akaratunk beleolvad az ő akaratába, lelkünk egyé lesz az ő lelkével, gondolatainkat foglyul ejti, és az ő életét éljük. Ez történik, ha Krisztus felöltöztetett igazságába. Ezután, ha az Úr ránk tekint, nem füge falevél öltözetünket látja, sem mezítelenségünket, sem bűntől torzult vonásainkat, hanem a maga igaz voltának palástját, amely a Jahve törvénye iránti tökéletes engedelmesség. Tehát hogyan lehetséges? Ez egy nagyon szép megfogalmazás itt, hogyha alárendeljük magunkat Krisztusnak, szívünk egyesül az ő szívével, akaratunk beleolvad az ő akaratába, lelkünk egyé lesz az ő lelkével, gondolatainkat foglyul ejti, és az ő életét éljük. Csak így lehetséges. Ez a tiszta fehér ruha, ez a krisztusi jellem. Ez történik, ha Krisztus felöltöztetett igazságába. Ez az őtőle kapott ruha, ami valóban tiszta, ami nem csak felszínesen, külső dolgokban, hanem belül a szív, a gondolatok szintjén is igaz és tiszta. Tehát ez a Krisztus igazsága, és nem a saját igazságunk. És ezt csak így nyerhetjük el, ha tőle kérjük, és tőle fogadjuk el. Végül pedig még Jelenések könyvéből néhány igét idéznék, hiszen itt is fehér ruhásokról van szó. Jelenések könyve 7. fejezete 14. verséből. akkor felelt egy a vének közül, és mondta nékem, ezek, akik fehér ruhákba vannak öltözve, kik és honnét jöttek? És mondtam néki, Uram, te tudod. És mondta nékem, ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Ugye annak idején a jelenések könyve közös tanulmányozása során láthattuk, hogy itt is miről van szó, hogy egy döbbenetes jelkép vérben mosni, vérben fehéríteni ráadásul, de ezt mondja, hogy igen, csak a bárány vérében, csak Krisztus áldozata által moshatjuk tisztára a mi bűneinktől a jellemünket. Csak így lehetséges, hogy valóban megtisztuljunk, hogy valóban méltókká és alkalmasokká váljunk az Isten országára. És a jelenések könyve 19. fejezetéből, ugye a bárány lenyegzőjéről, ezt olvassuk a 7. verstől. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki. Mert eljött a bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát, és adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. És mondta nékem, írd meg, boldogok azok, akik a bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És mondta nékem, ezek az Istennek igaz beszédei. Igen, ugye a példázatunkhoz visszatérve, erről van szó, a bárány menyegzőjének vacsorájára vagyunk hivatalosak mindannyian. Azt mondja itt az ige, hogy boldogok azok, akik hivatalosak, tehát mindannyian boldogok lehetünk. És ráadásul mindannyiunk részére felkínálja. Felkínálja Isten a menyegzői ruhát is, hogy alkalmas és méltó legyen a megjelenésünk a mennyei vacsorán és menyegzőn. Ugye itt azt mondja, hogy adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba. És ugye, ha visszatérünk a példázatra, ott is adatott a vendégeknek, hogy felöltözzenek, de volt, aki nem fogadta el. Ugye ez a kérdés, hogy mi akarjuk-e ezt a fehér ruhát, elfogadjuk-e, hiszen azért itt hozzáteszi azt is, hogy az ő felesége elkészítette magát. Hogyan készítette el magát? Úgy, hogy saját magának készített egy menyegzői ruhát, és azt díszítgeti, vagy úgy, hogy elfogadja azt a menyegzői ruhát, és ha foltot ejt rajta a bűn, akkor a Krisztus áldozatával mossa ki, a Krisztus vérével tisztítja meg magát, akkor Krisztushoz jön, és bűnbánattal, és a bűntől való szabadulás vágyával fogadja el tőle a kegyelmet, Krisztus megtisztító irgalmát. És ezt mondja még, hogy a fehér gyolcs a szentek igazságos cselekedetei. Tehát amikor már miénk lesz, ahogyan olvastuk az előző idézetet, hogy szívünk egyesül Krisztuséval, és az ő lelkét fogadjuk be, és akkor már úgy is élünk, cselekedjük is. Ezért mondja, hogy a fehér gyolcs a szentek igazságos cselekedetei, tehát ez megnyilvánul tiszta, igaz tettekben, de ezeket mind kapjuk. Nem a mi érdemünk, Krisztus érdeme. Nem a mi igazságunk, Krisztus igazsága. De mégis a sajátunká válhat akkor, hogyha valóban ennyire befogadjuk életünkbe Krisztust, és napról napra szoros kapcsolatot ápolunk vele. Ahogyan Jézus kérte ezt tanítványaitól is, hogy maradjatok én bennem. Tehát ennyit szerettem volna a menyegzői ruhával kapcsolatban elmondani. Ugye látjuk, hogy ez a példázat valóban egy nagyon fontos tanítást emel ki, még plusz az előző példázathoz képest. Úgyhogy talán nem volt hiába való, hogy ezt így külön is átgondoltuk. Ja tudom, hogy ez eléggé ismert téma, mert több vonatkozásáról már volt szó, de gondolom, hogy nem lehet eléggé hangsúlyozni, mert hát látjuk, hogy Laodiceának is ez az egyik legnagyobb hiánya és problémája, hogy nem mindig a Krisztus által felkínált ruha után vágyunk, hanem esetleg a sajátunk. Igen, az előző példázatnál volt erről szó, biztosan emlékeztek rá, mert ugye ebben különben nincs is ez a szó, hogy kényszerítsetek, hanem itt az van, hogy begyűjtötték azokat, akiket csak találtak. Az előző példázat azt mondja, hogy kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék az én házam. És ugye ott beszéltünk erről, hogy egyetlen kényszerítés van csak az Isten részéről, ez a szeretet kényszerítése. Sőt, ha ő alkalmazna kényszert, akkor már a legelső esetben, tehát amikor valaki azt mondta, hogy én szántóföldet vettem, én pedig ökröket, már akkor, hogy mondjam, a kényszert alkalmazhatta volna, hogy nem mehetsz a szántóföldedre, hanem ide kell jönnöd, hiszen hivatalos vagy. Tehát, hogy mondjam, a kényszer az ott sokkal inkább kézenfekvő lett volna, mert hivatalosokról volt szó, tehát akiknek már ott volt a neve, akikre már számította a házigazda. Vannak manapság is ilyenek, hogy mit tudom én, egy esküvői ebéd vagy vacsora, akikre számít. Tehát akiknek ott van a neve, már föl is írják az asztal, hogy mondjam, székeknél is oda van írva, tányér mellé a név. Tehát ezekről volt szó, hogy ezek visszautasították, és ezeknek kellett volna, hogyha kényszert alkalmaznak, akkor ezeknek kellett volna, hogy mondja a házigazda, hogy nem. Nem dönthetsz másképp, mert te hivatalos vagy, el kell jönnöd. De ezt nem mondta, meg visszautasították. Olyanok esetében mondja, hogy kényszeríts bejönni mindenkit, akik még nem is tudnak róla, tehát nem ismerik Istent, nem tudnak róla, bűnben élnek. Ezeknél az embereknél sokkal inkább szükséges az Isten szeretetének a megértetése, megismertetése is. És hogy valahogy el tudják hinni, hogy ők is hivatalosok. Mert ezt nehéz elhinni egy olyan embernek, és gondoljatok csak bele, hogy a király fiának, a király készített menyegzőt a fiának, és akkor most kimennek a szolgák az utcákra, és szólnak a hajléktalanoknak, meg mindenkinek, hogy gyere, elhiszi, hogy ő tényleg a királyhoz hivatalos. Hát meg kell őt győzni. És szinte bekényszeríteni, mert vonakodik, mert úgy gondolja, hogy ő erre nem méltó. Hát ő erre nem... Hát ő hogy gondolhat ilyet egyáltalán, hogy... Tehát talán értitek, hogy miről van szó, hogy az a kényszer, hogy Isten annyira szeret téged, hogy neked is van helyed az Isten országában, és erről meg kell győzni az embereket. A hivatalosokat nem kellett meggyőzni, mert ők tudták. Ők nem akarták.